Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött, és megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm mai vendégemet, régió barátomat, ismerősömet, hiszen munkakapcsolatban is voltunk nagyon sokáig, és az emberi kapcsolataink is szerintem nagyon optimisták és derulátóak. Csorvási Zoltán a mai vendégem, a Lira Együttes alapítója, meghatározó alakja. Szia Zoli, nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
És az apropó az, sok minden lehetne, hiszen annyi minden történt veled, történik veletek a Lirával, boldog nagypapa vagy, tehát sok mindenről beszélgethetnénk, de most az a tematika, hogy 45 esztendős most 2021-ben a Lira Együttes, erről fogunk beszélgetni. Hát gondolom nem ilyen időszakra számítottál, de azt is tudom, hogy örök ifjú vagy, és meg tudsz újulni, és előre tekintesz.
2020-as év egy kicsit változást hozott mindannyiunk életébe. Az év eleje nagyon jó indult, és volt egy kis nyarunk, a Lirának is természetesen, és hát vannak ugye online szerepléseink, az is ezzel próbáljuk pótolni. A maga az együttes pedig ugye az idén lesz 45 éves, és igyekeztünk a nagy ünneplést majd decemberre tenni, hogy akkor már biztos, hogy minden rendben lesz a vírus körül is. És hát volt egy olyan koncertünk, annak az volt a cím, hogy az első 20 év, és ezen úgy jót mosolyogtunk mindannyian, hiszen akkor még nem gondoltuk, hogy ez így ki fog tolódni. Szóval iszonyatos, hogy aztán eljutottunk a 40-ig, és mindig azért hát úgy imádkoztam, hogy akkor már legyen 45, és most meg azért, hogy legyen 50 is. És ez ugye az egy nagyon-nagyon szép dolog lesz. Ugyanis olyan a műfaj, mint tudjátok, hogy kortalan. Tehát nem feltétlen tini műfaj ez. A nagy példakép a Kaláka is hasonló korban van már, sőt, idősebbek is tőlünk, úgyhogy lehet ezt csinálni még sokáig, azzal együtt, hogy a felnőtteknek szóló műsor mellett a gyerekműsoraink az igazi üdítőek számunkra, mert akkor mi is megfiataladunk, és ott ülnek az anyukák, akiknek szintén játszottunk óvodáskorukba. Szóval azért az már odavág, sőt már azok is nagypapák, nagymamák, akiknek valamikor a város összes óvodájában játszottunk. Gondolom az is érdekelte a kedves hallgatókat, hogy hát hogy is indulhatott ez a dolog. 1974-ben már volt egy olyan klubunk a Művelődési Központban, amelyben összejártak barátok, és a jazzklub mellett, amelyet én vezettem, elővettük az akusztikus gitárokat, hiszen az elektromos gitárról leszoktunk már akkor. 69-ben, mikor hazajöttem Budapestről, akkor rögtön alakítottam persze egy a budapestihez hasonló kis bandát, majd 72-73-ban pedig a Kent Együttes is letette. Elmentek a tagok máshova, és akkor megszűnt számomra az elektronikus zene, és a Szárazi Jóskának a irodalmi színpadára bekéreszkedtünk, és ott ismertem meg Csorvási Katát egyébként, akkor még Szabó Kata néven, és hát nagyon megtetszett az irodalmi színpad, és hogy felkértek, hogy zenésítsek meg verset. Na, innen indult a dolog. Ha jól emlékszem, ott mindenféle fajta kezdeményezés volt. Nem mondom, hogy ezekre már nem emlékszem. Ugye az ember az első versére sem nagyon emlékszik, meg nem nagyon szokta előtt tologatni az első megzenésítéseket sem. Arra emlékszem, hogy 75 tájékán József Attila, Tedd a kezed című versét azt megcsináltam, és akkor egy pici kis albérletben laktam, és oda hívtam Vladár Karcsit, Vladár Évikét, hogy mit szólnak ehhez, és ott együtt formálgattuk ezt a dalt, és itt akkor már meg is van az első Lira tag neve, Vladár Évike, és a Jerryvel, a Suhinszki Jánossal pedig úgy találkoztam, hogy ő is a blues zenekart elhagyta, és kimentünk a MÁV Szakiba egy Bojtorján koncertre. A Bojtorján együttes egyébként a 100 fok Celsius elődje volt, aztán ketté váltak, és akkor lenéztük, hogy ajjaj, hát ez ilyet mi is tudnánk csinálni, csak másképp. Nagyon populárisnak éreztük, de tetszett. Szóval voltak ott nagyon jók és vokálok. Évike is mondta, hogy hát csináljunk ilyen zenét. Jerry is mondta, hogy ó, hát akkor ő is akusztikus gitára várt a bassgitár helyett. 40 évig körülbelül műfáz volt a fő hadiszállásunk. Tehát ott születtek a dalok a részemről is. Őrületes, inspiráló volt az egész. Főleg az elején még ugye még büfé is volt. Szóval nagyon-nagyon-nagyon jó volt az indulás, és összeállt egy 5-ös-6-os fogat, aki mikor ért rá, és a város is elkezdett minket foglalkoztatni, vitte a Lira együttest különböző helyekre, Mohács, meg nem is tudom, sok helyre, és így kezdtünk így izmosodni. Most már leszoktunk a bojtorján számokról, hanem előjöttek a saját dalok, és 76-ban, ha jól tudom, Sárospatakra mentünk az új tükörtáborral, amely itt iskoláson működött, és ott a tükör főszerkesztő helyettese az mondta, hogy legyen akkor Líra együttes, és akkor meghív minket a Hungária kávéházba. Gondolhatod, ezek a kis vidéki gyerekek, ha a Hungária kávéházba Sinkovics Imrével, Árdi Gáborral együtt léptünk föl egy irodalmi esten, ez valami őrület. Szóval ezt nem lehet elmesélni, hogy micsoda izgalom volt bennünk, de túléltük.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Csorvási Zoltán, a Líra együttes alapítója, és a születésnapról beszélünk, hiszen 45 gyertyát kellene elfújni, de el is fogjuk fújni majd decemberben, a nagy ünneplés alatt reméljük egy remek koncerttel, hiszen 45 esztendős a Líra együttes, természetesen a múltról, a jelenről és a nagyon-nagyon derülátó jövőről is fogunk beszélgetni, mindent folytatjuk Zolival a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Csorvási Zoltán, a Líra együttes alapítója, és az apropó az, hogy 45 esztendős 2021-ben a Líra együttes, és hát természetesen erről a fantasztikus jubileumról beszélgetünk, és már előre is tekintünk, hiszen már megelőlegeztük magunknak, hogy az 50. alkalmával is fogunk beszélgetni, de most egyelőre 45-nél tartunk, és ott tartunk, hogy 1976 Hungária Kávéház, megalakult a Líra együttes.
Igen, megalakult a Líra együttes, és óriási elánnal és szeretetben voltunk. Egy olyan csodálatos világ volt a 70-es évek eleje, közepe, hogy valahogy az irodalom és a vers az természetes közeg volt. Emlékszem a könyvnapokon, amikor a költészet hete volt, akkor sorba álltak az új kötetekért. És valóban sok verset olvastunk, mert itt volt a forrás lap is, irodalmi lap, amit Kecskeméten adtak ki, és azzal is jó kapcsolatunk volt, onnan is merítettünk, és ugye a lényeg ez mindig az, hogy az ember találkozik a költőkkel, és nagy divat volt, ma is az persze, hogy lejöttek a költők, és akkor mondta nekünk valaki, mondjuk a klubvezető, hogy jön ma XY, csináljunk egy-két verset tőle, és akkor mi csináltunk egy-két verset, és ott előadtuk a költő jelenlétébe. Ez ettől nagyobb élmény azért nem nagyon van egy zenész életében, amikor a költő így, hát felhúzza a szemöldökét, és még a végén talán még egy gratulációra is futja. De ez nem elvárás, mert nagyon-nagyon nehéz eltalálni. Mégiscsak tudatosan kell egy vershez nyúlni, és csak annyit engedj meg magadnak, hogy elbírsz azzal a verssel. Ne fogjál bele hatalmas nagy művekbe, mert nem biztos, hogy azok alkalmasok. De viszont nagyon fontos az is, hogy közérthető legyen, és ne nyomja el a mondani valót a zene. 1978-tól, 79-től 4 tagúvá vált a Líra együttes, Farkas Márta, Sutyinszki János, Kovács Sanyi és jó magam. Ez volt az első nagy időszak, amikor valóban nagyon-nagyon pontos volt minden. Tehát ekkor vettünk föl először házi stúdióba, megmertük engedni, hogy most már fölvehetjük, már el tudtuk küldeni ezt a felvételt a Petőfi Rádiónak, ahol nagyon jó felkaroltak minket, és itt is volt egy hatalmas nagy tűzkeresség, egy budapesti ki mit tud szerűség. Déri János volt a műsorvezető, és ugye tovább jutottunk a döntőbe, ahol Széki Ádó együttes is ott volt, a pécsiek. Mi basszusgitárra mentünk, a pécsiek meg akkor csellóval játszottak, és ez mindjárt őrületesen megviselt bennünket, hogy mennyivel szebben szól egy cselló, mint egy basszusgitár, és ugye tovább jutottunk a hétvégi döntőbe, ez szerdán lehetett az elődöntő, szombaton a döntő, és akkor bementem csütörtökön a zeneiskolába egy csellói, és a Sanyinak adtam egy 24 órát, hogy tanulja meg az összes számot csellón, és ez így történt, hogy váltottunk közben, és akkor néztek a székeltőség, Ez most nem basszus gitár. Igen, és azóta is vigyázunk ezekre az arányokra, hogy ez egy akusztikus zenekar. Nem szabad mindig. Olyankor használunk elektromos hangszert, amikor 1000 fős gyerek közönségnek játszunk és sportcsarnokba, akkor nem lehet bőgőzni.
Nem véletlen, hogy egy másik szólit fogok szóba hozni. Nem fogod bánni. Ugye, én nagyon emlékszem gyerekkoromban, ugye 76-ban lakult a Lira, én 66-os vagyok, 10 esztendős voltam, és ezekre a Petőfi rádiós dolgokra nagyon-nagyon emlékszem. Titeket figyeltünk a Petőfi rádióba, és a 60-i Zolit, mint előadó művészt. Tudom, szokorrádió volt, befőttes gumival a hátára kötve az alkálélem, és ott az egész családot hallgatott, mert ők halasiak, és a kultúrát képviselték országos szinten, és tudom, hogy a két Zoli, te és a másik Zoli kapcsolata nem akármilyen volt, és ehhez nagyon erőteljesen kötődik a Lira együttes is.
Igen, és a későbbiekben majd a történet folyamán lesz egy harmadik Zoli is. 60-i Zoltánnal, hát tulajdonképpen ő könyvtáros volt, én a műfázban dolgoztam, de aztán összehozott bennünket a sors, hogy valamikor melyik évben már a főnököm lett, és én a hadseregből, a tüzérlaktanya könyvtárosságából visszajöttem a művelődési házba, és akkor hát tudtam, hogy nagyon nagy versmondó, és hát gyakorlatilag, ha nem a műfázban voltunk, akkor az ő házában voltunk, tehát ott töltöttem rengeteg időt nála, hallgattuk a Latinovicsot, hallgattuk Cseh Tamást, tehát az a szerencse, hogy az ízlésünk azon nagyon-nagyon-nagyon-nagyon passzolt, és ennek borzasztóan örültem, hogy ő is például a Cseh Tamást annyira szereti, mint én, meg a Jerry. És akkor elkezdtünk közös fellépéseket gyártani, és kiderült, hogy nagyon jól működik a dolog, hogy nagyon jó az, amikor kis klubokba a 60-i odaáll, és elmond egy verset, és mi ahhoz passzítunk egy zenét. Megvan ennek a dinamikája, megvan ennek az íve, hogy a végére azért föl kell mindig hozni, tehát van benne különböző tematikájú műsorok, hogy szerelmes Lira, hogy nagyon kemény, mertünk azért hozzányúlni, ha bár a Lira nem politizál, de mertünk hozzányúlni akkoriban már olyan versekhez is, ami rejtve azért üzent a rendszernek, hogy úgy mondjam. És a Zoli iszonyúan belement mindenféle, hát azt mondom, hogy hülyeségbe, amit a Kata talált ki aztán a csorvasikat, hogy legyenek bohócok, és akkor vonultak végig itt a városba, emlékszem, piaci napon kimentek a piacra, és akkor csináltak közös fotókat az emberekkel bohócként. Ez a bohóc műsorunk nagyon sokáig ment a Zolival. Fantasztikus volt az is, hogy amikor azt mondták nekünk, hogy menjünk ki a Szovjetunióba, akkor én azt mondtam akkor a szervezőknek, hogy kimegyünk, persze Moszkvába és Kijevbe, örömmel, de viszünk egy versmondot, hiszen magyar klubokba mentünk, egyetemista klubokba, és hát mondtam azt, hogy én nélkül nem megyek. És persze, hogy ez egy óriási kaland volt, hát gondolhatod, a 80-as évek Moszkvája azért hogy nézhetett ki, meg maga Kijev, ez a giga nagy város, mindenre rácsodálkoztunk, hiszen én már voltam előbb a Krimfélszigeten, az egy egészen más történet, és hát a Zoli meg nagyon élvezte. Ő annyira örült, hogy jöhet velünk, hogy március volt, és itt hagyta a nagy kabátját, szóval vannak sztorik, és a keletibe vettük észre, hogy nincs kabát, akkor volt egy Gergely nevű szociológus, aki halason rólunk is írt cikket, és akkor azt hívtuk fel, az meg egy ilyen hobó gyerek volt, és volt egy nagyon lepusztult ilyen kekiszínű viharkabátja, és azt adtuk a Zolira, és így történt a Moszkvába való kimenetelünk, és amikor Zolival szerveztük a lemezünk, a Szerelem közti ének lemez, az teljes egészében a Zoli házába vettük föl. Szerencsére te is meglátogattál minket akkoriban. Ott volt az egész csapat, legalább 13 lírás ment mindig be ráénekelni, rájátszani, és ez borzasztó jó volt, és a 60-i Zoli egész végig nem akarta mondani a verset. Tehát mondta, hogy majd a végén, én ráérek a végén, és egy éjszaka odatoltam elé néhány kötetet, és akkor tessék, itt a mikrofon, a technikus fölvesz mindent, és akkor mondd föl ezeket a verseket, majd aztán majd letisztázzuk. Azokból, amiket ott éjszaka blattolt, azokból kettő bekerült, mert aztán jött egy szomorú hír, mint tudjuk.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Csorvási Zoltán, a Lira Együttes alapító tagja, és arról beszélgetünk, hogy az idén 2021-ben 45 esztendős ez a híres zenekar, itt ez a halasi zenekar. Mindet folytatjuk Zolival a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Csorvási Zoltán, a Líra Együttes alapító tag, és arról beszélgetünk, hogy 45 esztendős idén 2021-ben a Líra Együttes. És ott tartottunk, hogy 60-i Zoli, Jerry, Vladár Karcsi, Vladár Évi, Csorvási Kata, és még sorolhatnánk, hiszen nagyon-nagyon sok zenész megfordult, így vagy úgy a zenekar házatáján. Mi volt a következő aranykorszak, hiszen ez végig aranykorszak volt?
Idáig egy nagyon nagy íve volt a dolognak. 81-82-ben, amikor visszajöttünk Moszkvából, akkor Farkas Márti mondta, hogy ő most kiszáll, mert házasságkötés, stb. Minden zenekarnak vannak ilyen, egy picit lejjebb fékeződik a dolog, és a Lírának is volt egy ilyen. Nem mentünk, soha nem szűntünk meg, mert ha nem is léptünk föl rendszeresen minden hónapban, azt tudtuk, hogy decemberben megyünk az oldákba, meg mindenhova, és akkor összerántottam újra a csapatot, de volt egy ilyen időszakunk, amikor jött a népzenei hatás, tehát akkor a Jerryvel jártunk Kecerre, meg a két Zulival és a Vas fiúval jártunk népzenei táborba, és ott a Csík Jani volt az egyik oktató például. Én brácsáztam, a Jerry pedig bőgőzni tanult. Utána még volt egy kísérletünk a Panel együttessel, egy rockos összeállás, de a Líra folyamatosan működött. Egészen 1993-ig, amikor Nagy Zoli, és meg itt van a harmadik Zoli, Nagy Zoli bejött a műfázba, és mondta, hogy az Osiris mellett szeretne ilyen zenét, akusztikus zenét is játszani, és hát mondtam neki, hogy egyet aludjunk rá, jöjjön vissza, hogyha biztos benne, és nagyjából fölvázoltam, hogy mi várható, és visszajött, és akkor ott valamelyik terembe énekelt egy hölgy. Mondom, ki ez? És akkor kiderült, hogy egy Léda, Szemerédi Léda nevű lány énekelt ott a Szilveszter Szilviának, és akkor mondtam neki, hogy Léda, te ne abba a szobában legy, gyere velünk próbálni, és akkor újra indult a Líra, most már trióként, és a Léda egész, szerintem 2 évig nálunk volt, akkor megint el voltunk keseredve az Olival, kimentünk a Kertvárosi utcabára, emlékszem, volt az ilyen utcabárok, és ott láttam egy picike kis lányt, Sebők Jucit, és kérdeztem, hogy az a lány, azt én láttam valamikor énekelni a MÁV műfázba rockot, hogy ő most mit csinál. Oda mentünk a Zolival, most már kettecskében voltunk. Szóval mondtam, hogy én a Líra Együttes, és mondta, hogy ő ezt nem hallott még ilyet. Akkor már 15 évesek voltunk. És mondom, nem baj, majd most meg fogod tanulni a nevünket, mert hétfőn jössz próbára. És miért? Hát mondom, mert valószínűleg, hogy te fogsz énekelni a Lírába. Nem lesz casting, mert azonnal adok neked dalokat. És valóban így történt, hogy rengeteg dalt oda toltam elé, mert hétvégén meg volt a Múzeumkertben egy fellépésünk. Erdélyből jött fiatalok, tanulóknak játszottunk. A Judit hétfőn ugye megkapta a dalokat, és mondjuk egy 12 dalt eljátszottunk szombaton már. Úgyhogy ez ilyen gyors ember vagyok, én nem nagyon szeretem, ha valakiben meglátom a tehetséget, akkor az nem jó, hogy adunk, most akkor 2 hét múlva gyere, és akkor adja elő. Nem, 15 dalt kértem tőle, hogy az annyit gyorsan tanuljon meg, de hát rettenetesen gyorsan tanult. Ez a kislány nem úgy tanul, hogy a szöveget is kívülről fújja. Tehát én nem tudom már a dalaim felét se, tehát még az akkordokat se tudom. A Judit nagyon gyorsan tanul, ő is iszonyatos tempót diktál magának és nekünk is, és tulajdonképpen 95-től egy új korszak, egy teljesen más, egy változott a világ is persze. Mi is úgy voltunk vele, hogy most, ameddig így együtt leszünk, hárman, adjunk bele mindent. Most tessék akkor a nagy álom teljesüljön, hiszen a bakelit korszakban esélyünk nem volt, hogy kiadjunk lemezeket. Szóval ez képtelenség, és elkezdtünk járni a kis, hát mindig olyan neveket mondunk, akik nincsenek van velünk. A kiskörösi stúdióba, a Patyához. Akkor is maximalisták voltunk. Összeírtunk 60 számot, és akkor 20-as sávval vettük föl. De az elképzelhetetlen, hogy milyen tempóba. Ugyanis nem használtunk olyan technikát, amikor csak a gitár megy föl, és utána ráéneklés, hanem hároman beültünk egy picike kis stúdióba. A Patyának meg kellett tanulni a dalt, többször eljátszani, és akkor élőbe vettük fel a dalokat, stúdió minőségbe. És három ilyen kis kazetta jelent meg, jó minőségű kazettán. Ezt most nem tudom, hogy mi a neve, olyan picike kis kazetta volt. Digitális felvételek voltak természetesen, és ekkor jött el 2000-es év, amikor eljutottunk addig, hogy most eljött az az idő, amikor ki kell adni a lemezt, és 2001-ben egyik próbán mondja a Nagy Zoli, hogy ő azonnal hívja Daci Zsoltot. Úristen, mondom, és megint egy ember, aki nincs már. És a Daci Zsolt mondta, hogy hú, de örül neki, mert ő is nagyon szeretne ilyet fölvenni, ami nem elektronikus zene, hanem akusztikus. És akkor fölmentünk egy hét bentlakásos a Daci Zsolt házában, és hát az megint egy hatalmas élmény volt. Az első lemez az valami olyan csoda, mindenkinek gondolom az első könyv, az első lemez. Ugye a székesfehérvári gyárba elmentünk mind a hároman, és lemezt és kazettát is gyártottunk, akkor még olyan autóink voltak, hogy nem volt benne CD lejátszó, ezért a kazettát tettük be, és megálltunk, és végighallgattuk a 45 percet. Úristen! Hát itt van a kezünkben, hát nagyon jó volt. És akkor nem álltunk le, hanem akkor, hát persze, akkor az első lemez után tudtuk, hogy a második is jöhet a Ne rejtőzzel, még szintén felnőtteknek szóló lemez volt, a Tikiriki takarak pedig már 2004-ben már kifejezetten gyerekeknek. Ez idáig mind tajított fajlunk készült a Daci Zsoltnál, és egyre bővítette ő is a stúdióját, hogy emlékszem, hogy milyen körülmények között vettük fel az elsőt. Például a Nagy Zoli, ez egy pincébe van, ez egy pince stúdió volt, és volt egy kis terasza, ami szabad volt, és az első lemezni még a Nagy Zoli kint aludt a szabadba, de hát nyár volt, jó idők voltak. Mondjuk nem sokat aludtunk, ezt el kell mondani. Hát Tikiriki takarakról meg hát alig tudok nyilatkozni, mert a lemez annyira szép lett, az egész kis könyvecske, benne vannak a legkedvesebb gyerekdalaink, tehát fantasztikusan nagy sikerelés lett. Majdnem azt mondom, hogy a Kaláka Bolt kezdve a Nőklapja reklámig minden jó jött nekünk, és a Nőklapja írt rólunk. Nagyon híres újságírónő, a nevekkel bajba vagyok, de te biztos, hogy tudod, hogy kiről beszélek. Egy méltató kritikát írt a lemezre, és utána jöttek a telefonok, és postáztam állandóan a lemezeket az ország különböző részébe. Azóta ez már fönn van a neten is, természetesen az egész lemez.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Csorbási Zoltán, a Líra együttes alapító, és arról beszélgetünk, hogy mi történt az elmúlt. Hát nem fél évszázadban, kicsit kevesebb, az elmúlt 45 évben a Líra együttessel. Mindent folytatjuk Zolival a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Csorbási Zoltán, a Líra együttes alapítója, és arról beszélgetünk, hogy 45 esztendővel ezelőtt, 1976-ban alakult meg a Líra együttes, mi történt vele, velük, a csapattal, a sok-sok résztvevővel, közreműködővel, baráttal, ismerőssel, aki így vagy úgy megfordult a Lírában, illetve a Líra háza táján. Ott tartottunk, hogy most már a 2000-es évek, utána mi történt, Zolikám?
Hát a 2000-es évekből még annyit arra visszatérnék, hogy 1997-ben a város is úgy érezte, hogy megérdemelnek egy díjat, és mi is részesültünk nagyon, nagyon örültünk neki. Aztán mentünk Petőfit országos versenyre, a Kaláka Dalnok versenyen első helyezések lettünk, és olyanba is belefogtunk, hogy Kiskörösön volt egy tánzafesztivál, egy ilyen területi, ott is azt is megnyertük valahogy, tehát ezek az egy nagyon jó dolgok, meg a Bácsiskun megyei közművelési díj, mert hogy azt érzi az ember, hogy figyelnek rá, hogy tudnak róluk, ha nem is országosan, talán ha országosan bekerülsz valami rossz műsorba, az általmasabb, mint hogyha igaz emberek adják a díjakat, és tulajdonképpen 2017 végéig ez a trió, Nagy Zoli, Sebők Judit, és jó magam, és persze a köztelévő állandó lírafesztiválok, évfordulók, amikor az összes lírás össze van mindig rántva, és nagyon örülnek neki. Addig az Olival mi nagyon-nagyon, és Juditta nagyon-nagyon egyenesen haladtunk, és nagyon sok fellépés volt, nagyon sokat eljutottunk Kanadába, stb. Nem akarok mindent felsorolni, nem sokára fölteszem az egész könyvet majd a netre, és ott leírok mindent, és akkor az Zoli azt mondta, hogy ő most kiválik, és ez valóban itt azért el kellett gondolkodnom, hogy most folytassam, ne folytassam, akkor írtam levelet a Kovács Sanyinak, Ladárnak és Juditnak, és akkor közöltem ezt a tényt, hogy mostantól mi legyen velünk. Csináljuk tovább, nem? Mondom, és írtam nekik, hogy rajtatok múlik. Ha ti azt mondjátok, hogy igen, akkor mit tudom, szerdán próbálunk. Az új hangzást megteremtjük. És igen. És 2018-tól Vladár Károly, Kovács Sanyi és Ebők Judit a négyes, most már újra van egy négyes csapatunk, és nagyon jól működött 2018 és a 2019 is, nagyon nagy a lehetőségekhez képest, hiszen már nem vállalunk 52 fellépést, mert bár mi nyugdíjasok, mi nyugdíjas zenészek ráérünk, de Juditnek dolgozni kell, meg családja van. Tehát nem lehet állandóan elszaladni Karcagra, mondjuk délelőtt két gyerekműsort leadni, mert szabadság is van a világon, de nem annyi, amennyi kellene. Úgyhogy kevesebbet lépünk föl, és így jött ez a 2020, amikor még el tudtunk menni a szegedi Romogyi Könyvtárba, Magyar Kultúra Napjára és János Halmára, valamint még fölléptünk itt a szomszédos ír klubban március 15-én. Ez is így emlékezetes, mert már akkor már nagyon-nagyon határon volt a COVID, és mi voltunk a városban az utolsó, aki még tartott egy ilyen összejövetelt, és utána már csak nyáron lehetett újra. A Lira 45 évesre pedig én úgy gondolom, hogy ha folytatom azt a hagyományt, hogy mindenkit meghívok, már tudják, már van egy oldal, amin már közlöm még a dalokat nem, de mindenki készül rá, úgyhogy mindig fölteszek valami emléket, hogy visszahozzam őket ebbe most éppen olyat tettem föl, ahogy megelőzi egy hónapos intenzív próba időszak ezt az egészet, és akkor 40 éves előtt a Mávszakiba próbáltunk, és hát az megint egy élmény, tehát ott is voltál, emlékszel, hogy az megint ott vannak ezek az emberek. Most még, hogyha Angliából hazajön a Szemeléd Léda, hát az egy csoda lenne, szóval mindenki, hát Tóth Cili, annyi jó emberem volt, akik, ha rövid ideig is, de ott voltak. Tóth Cili, őről alig esik szó, de ő is megmentette egy időbe a lírát. Amikor Léda nem volt, akkor volt Cili. Szóval ilyenek voltak.
Zolikám, órákig elhallgatnálak még, és tulajdonképpen az jutott eszembe, hogy ezt a 45 évet te végig élvezettel, derűvel, optimizmussal és töretlenül, hiszen mondtad, azért voltak hullámvölgyek, voltak csúcsok is, de újra kellett szervezni. Te vagy az egyedüli, aki tulajdonképpen ezt a 45 esztendőt végigélte, megcsinálta, és biztos vagyok benne, hogy jó néhány esztendő van még benned, bennetek. Tehát, hogyha mérleget kéne vonni, akkor neked mit jelentett a Lira?
Hát tulajdonképpen az, hogy zenélhet az ember, az már önmagában egy fantasztikus. Az, hogy egy új alkotást is létrehoz, egy verset, amelyet más köntösbe tesz, de meghagyja a vers lényegét, ezt hívjuk egy alkotói folyamatnak, hogy ezek az alkotói folyamatok mekkora lökést adnak időnként, és a másik dolog, hogy egész odáig nem tudod, hogy mit alkottál, amíg nem kerül közönség elé, és a zenésztársaid elé. Addig azt hiszed, hogy hát ez egy vacak, hát ez meg sem merem mutatni. Mikor a szeptember végét fölvettem három variációba, egy ilyen diktafonra, akkor úgy mentem be, hogy egyiket sem. Biztos mondják, hogy ez egy álcsépelt dolog, ezt nem szabad csinálni, és akkor mondták, hogy a kettes. Mondom, az én is erre gondoltam. A kettes változata jó, és akkor ennyi. És akkor utána ez a szeptember végén végigkíséri az életünket, hogy játsszuk mindenhol, ahol csak lehet, és így voltunk azzal is, hogy a második gyereklemezünk, amikor készítettük, rájöttünk, hogy túl rövid lesz a CD, írjunk még hozzá 6 dalt, és akkor ez az alkotói kényszer kihoz olyan jó dolgokat, és az a 6 dal lett, talán még jobbak is lettek, mint az előzőek, mert rövid volt a határidő, ugye ez nagy úr egyébként egy alkotó embernek, és hát ezek a gyermekeim, a saját gyermekeim mellett, és nagyon bízom benne, hogy ezen a koncerten, amely a 45 éves jubileum lesz, ott a családtagjaink is föllépnek, ez egészen biztos, és mint egy tovább viszik ezt a vonalat, nyilván nem úgy, mint a Lira együttes, de hogy hát ők ezen nőttek föl. Sanyinak az unokája is ezen nőtt föl, meg a Csöpi, a Vajda Ilonának a gyereke is ezen nőttek föl, tehát itt mindenkiben benne van, úgyhogy ez... Így van.
Zolikám, boldog születésnapot kívánok, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, számomra is nagy élmény volt itt veled beszélgetni. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is, hogy beszélhettem ezekről a dolgokról.
Kedves hallgatók, mai magazinunkban Csorbási Zoltán volt a vendég, aki a 45 éves Lira együttesről beszélt, ez idáig még órákig elhallgatnám én Zolit, de véletlenül lesz rá alkalom, ha nem is szóban, hanem zenében, hiszen nagyon nagy jubilomi gálára készül a zenekar, ha máskor nem decemberben, a tervezett időpont december, biztos vagyok benne, hogy sorra fog kerülni, én nagyon-nagyon várom, remélem önök is. Én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra. Egy hét múlva.